hatékonyabb védelmet kaphatnak a bajba jutott lakáshitelesek. Az Országgyűlés Szociális Bizottsága szerint ezért további törvényeket kell módosítani, illetve meghozni. A testület arra kéri a bankokat, hogy az etikai kódex megalkotásáig ne kezdeményezzenek kilakoltatást, és akivel csak lehet, egyezzenek meg.
Majdnem 6000 milliárd forint és 1,5 millió hitelszerződés. Ez a magyar lakossági elzálog hitel mérlege. 40 ezer adós pedig több mint 90 napja nem fizet. Ezért is ült össze a Parlament Szociális Bizottsága. Simon Gábor azt mondta, a törvények módosításánál humánus szempontokat is figyelembe vesznek.
Az adósok lakhatási feltételeinek a védelmének az érdekében akár a végrehajtás felfüggesztésének az intézményét, vagy akár a halasztás fél évre történő bevezetését, vagy a végrehajtói részletfizetésnek a bevezetését.
A Fidesz-KDNP szerint a kormány lassan reagál a hitelesek gondjaira. A frakció szövetség országgyűlési határozati javaslatot nyújt be a hitelkárosultak megsegítésére.
Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adós maga értékesítse az ingatlanát megfelelő időtartamú, legalább 6 és 12 hónap közötti időszakon belül.
A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnöke azt mondta, hogy több törvénysértő pénzügyi vállalkozás ellen indult nyomozás az ő feljelentésükre.
Illegális, illetve kimondottan uzsora típusú vagy uzsora kölcsönzés típusú tevékenységet folytatva olyan helyzetbe hoznak adósokat, akik gyakorlatilag tehetetlenekké válnak ezekkel a csoportosulásokkal szemben.
Az adósok terheit megkönnyítő törvényjavaslatokat szeptember 15-éig terjesztik az országgyűlés elé.
A költségvetési tanács szerint a GDP 1%-át érintik majd jövőre a költségvetési kockázatok. Kopis György, a testület elnöke azt mondta, Magyarországon hiányzik az állami pénzügyek átláthatósága és fenntarthatósága, ezért ezek elérhetőségéért fognak dolgozni. A tanács most tette közzé első jelentését, amely szerint a gazdasági válságot tekintve fordulóponthoz érkeztünk.
Azt látjuk, hogy az idei 6,5-6+% GDP zsugorodása a jövő évre már enyhülni fog egy 0,5% csökkenésre, és már azutáni évek 11-12-ben már kb. 3%-kal fog emelkedni a GDP, szóval a növekedési ráta.
Új modell alapján irányítaná a BKV-t a főváros. Erre szeptember 30-áig tehetnek javaslatot a pártok. Ebben állapodtak meg azon az ötpárti találkozón, amelyet a főpolgármester kezdeményezett a BKV-s végkielégítések ügyében. Közben kiderült, Hagyó Miklós főpolgármester helyettes szóvivője a BKV-nál áll alkalmazásban. Kocsis István a BKV vezérigazgatója bejelentette, vizsgálatot rendelt el az ügyben, és tegnap menesztette Horváth Évát. Hagyó Miklós szóvivője cáfolta, hogy 2,5 éven keresztül nettó havi 300 000 forintos fizetést és 10 milliós prémiumot kapott volna.
Hát úgy gondolom, hogy az én felelősségem az zéró. Igen nagy varázslónak kell lenni ahhoz, hogy valaki kimutasson felelősséget, mert a felelősséget az én oldalamon, miközben a közelében nem voltam a BKV-nak, mikor ez a 100 milliós kifizetés történt.
Ezt mondta Kocsis István a felelősségét firtató kérdésre. Közben az ötpárti találkozón Demszky Gábor tisztújítást kezdeményezett a vállalat igazgatóságában és a felügyelőbizottságban.
A javaslatomnak az a célja, hogy minden tekintetben új alapokra helyezzük a BKV-nak az ellenőrzését és a felügyeletét. El kell mondanom önöknek, hogy a pártok egyelőre nem mutattak túl nagy szimpátiát, nem értettek egyet nagyobb részt a javaslataimmal.
Javaslatát egyedül az SZDSZ támogatta. Az MSZP szerint a tisztújításnak megvan a maga sorrendje. Először a korábbi és a jelenlegi vezérigazgató felelősségét kell megvizsgálni, majd az igazgatóságét, végül pedig a felügyelőbizottságét.
Semmi kérdésekről nem esett szó addig, amíg a vizsgálat le nem zárul. A felügyelőbizottság augusztus 31-én így vállalta és teszi le a maga vizsgálati anyagát, a főjegyző úr pedig szeptember végéig.
Azzal, hogy a BKV vezetői menedzsmentjét leváltják, igazgatótanácsát leváltják, Ezzel még az ügy nem rendeződik. A BKV 100%-os fővárosi tulajdonú cég, amely olyan közfeladatot lát el, amit a törvény egyértelműen és kizárólag a fővárosi önkormányzatra adresszál.
Abban azonban sikerült megegyezniük a pártoknak, hogy be kell kérni a BKV menedzser szerződéseit. A főedzőnek előterjesztést kell készítenie a tulajdonosi jogkör szabályozásáról, meg kell tiltani a titoktartást és a térítésmentes személygépkocsi juttatásokat, a prémiumokat pedig egy objektív díjazási rendszer szerint kell kezelni.
Romániában elbocsátás hullám várható a helyi közigazgatásban. A tervek szerint a lakosság számarányához igazítanák a városházi alkalmazottak számát, erről egyeztek meg a miniszterek. A román kormány 125 millió eurót szeretne megtakarítani az intézkedéssel.
Az aradi önkormányzatban csaknem 500-an dolgoznak, és a város polgármestere szerint nincs egyetlen fölösleges munkahely sem. A hivatal az év eleje óta a közalkalmazottak juttatásainak lefaragásával már próbált javítani a költségvetési hiányon. Lemondtunk a prémiumokról, az alkalmazottak túlóráit sem fizetik ki többé, a működési költségeket is negyedével csökkentettük. A közalkalmazottak szerint a település lélekszáma nem határozhatja meg a hivatalnokok számát.
Szerintem a hivatal szükségletei alapján, nem pedig a lakosok száma szerint kellene megszabni, ugyanis vannak gyerekek és idősek is, nem csupán az aktív lakosok, akik igénybe veszik egy hivatal szolgáltatásait.
Ott, ahol nyilvános munka folyik, több emberre lenne szükség, hogy ne kelljen sorba állnunk. A zárt ajtók mögött viszont azt hiszem jobb lenne több helyen számítógépet használni, és akkor nem lenne annyi a papírmunka, mondja ez az aradi férfi. A Nemzetközi Valuta Alappal folytatott tárgyalásokon Románia azt is vállalta, hogy idén több mint 1 milliárd euróval csökkenti közkiadásait. Európai viszonylatban viszont Romániában a legtöbb az egy lakosra jutó közalkalmazott.
Ötödik éve töltik börtönbüntetésüket azok a temerini fiatalok, akikre egy szerb férfi megveréséért példátlanul súlyos büntetés szabott ki az ottani hatóság. Az öt magyar fiút összesen 61 évi börtönbüntetésre ítélték. Pártfogóik szerint egyedül az elnöki kegyelemben bízhatnak, amihez Solyom László közbenjárását kérik.
A teljes ottani magyar délvidéki lakosságnak a megfélemlítését szolgálta, hiszen az inzultusok mellett kellett egy olyan precedens is, amikor be lehetett azt bizonyítani, hogy igenis börtön is várhat azokra, akik valamilyen formában a saját becsületüket vagy presztízsüket védeni szeretnék.
Becsei Zsolt szerint Szerbiának és Magyarországnak még déli szomszédunk uniós csatlakozása előtt tisztáznia kell ezt az ügyet. Nem szolgálja az Egyesült Európa érdekét, ha civakodó, viszálykodó közép-európai országok bővítik a közösséget, mondta a politikus.
Nem tartanak vihartól a hatóságok augusztus 20-án, de azért alaposan felkészülnek. Minden eddiginél több menekülő utat építenek ki a rakparton. 105 lánglovak, 15 gépjármű fecskendővel és egy tűzoltóhajóval áll majd készenlétben a Duna fölötti repülőverseny és a tűzijáték idején. Az ünnepi készülődés és a próbarepülések miatt óriási dugók voltak a fővárosban, a Lánchidat többször is lezárták.
A Debrecen labdarúgói kedden délmagasságában érkeztek meg Szófiába. A Levski elleni BL selejtező a Loki eddigi történetének két legfontosabb meccse lesz.
Ez most már a hatodik meccs lesz lassan itt ilyen színvonalon és ilyen szinten. Játékosokon nem látom nyugodtság van, nagyon kellemesen megebédeltünk, rendben volt minden, tehát normális körülmények között vagyunk. Még egyszer mondom, hogy nem látszik még. Biztos vagyok benne, majd inkább ez holnap fog jelentkezni a játékosokon, hiszen az a tapasztalata, hogy közeledik a mérkőzés kezdés ideje, akkor látszik már a játékoson. Ez, amit kérdezett, az az úgynevezett adrenalinnak az emelkedése.
A Debrecen célja egy olyan eredmény elérése, amivel a budapesti visszavágón ki lehet vívni a továbbjutást.
Kétszer is megnéztük, videón is jellemeztük őket, nem lehetetlen leküzdeni őket. De minden mérkőzés, mint ahogy ez is egy más mérkőzés lesz, meglátjuk, tehát ez ott a pályán fog eldőlni.
Kővágó Zoltán a harmadik legjobb eredménnyel jutott be a diszkoszvetők szerdai döntőjébe. 65 méter 82 cm-es kísérleténél csak a német Robert Harting és az olimpiai bajnok észt Gerd Kanter teljesített jobban.
Én 64-65 méter körül szerettem volna dobni. Ez sikerült, én úgy érzem, hogy maradt még a dobásomban, tehát hogyha ezt el tudom húzni, akkor egy másfél-két méter tudok a döntőbe javítani, hogyha a körülmények is megfelelőek lesznek, gondolok arra, hogy nem esik az eső, és nem fúj valami borzasztó hátszél, ami lenyomja a diszkoszokat.
A kalapácsvetők magyar világranglista vezetője Pars Krisztián sajnos már nem javíthat, negyedik helye így is nagy dolog. Az olimpiai ezüstérmes túl sokat várt magától, ezért túl sokat is hibázott.
Oszakai VB 81, akár mondhatnám Peking VB 81, és mégis tudtam dobogon állni velük. És itt meg volt rá lehetőség, és egyszerűen ez annyira agyon nyomott, hogy ilyen volt legrosszabb. A lehetőség itt van, és nem tudom kihasználni.
Bedák Zsolt a WBO kisfehérsúlyú Európa-bajnoki címét szeretné megvédeni 12 tervezett menetben a kazak Jertsin Zsajjaulov ellen, míg Öcse Pál a szombati gála nyitányaként az orosz Ravil Muhamadzsarov ellen húz kesztyűt, hivatásosként 5-5-ször.
A felkészülés nagyon jól sikerült, hosszú és kemény volt. Most már csak a célegyenesben vagyunk, és már csak azt kell csinálni, amit eddig csináltunk.
Több magyar hangot fogok hallani, de... ugyanúgy fogom fel ezt a meccset is, mintha Németországba boxolnék, hiszen a szervezés az egyforma.
Mind a ketten ugyanúgy idegesek vagyunk. Ha ő boxol, én vagyok ideges, hogyha én boxolok, ő az ideges.
Mindkettőnktől egy szép boxot szeretnék, és természetesen a győzelem.
Nem fogok törekedni a kiütésre, hogyha kiütöm, az ki fog pattanni, nem fogok erőlködni, mint ahogy legutóbb se erőlködtem annyira. Itt már 12 menetre kell beállni, nem 6 menet, nem 8, nem 10, hanem 12, és az nem kevés.
A Magyar Köztársaság elnöke a sportot felügyelő önkormányzati miniszter előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak Keresztjének polgári tagozata kitüntetésben részesítette a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, Kisteleki Istvánt.
Nagyon meghatottam tényleg, és nagyon örültem neki természetesen, és úgy gondolom, hogy annak a sok embernek szól, aki nagyon sokat dolgozott az utóbbi idővel a magyar labdarúgásért, aki felépítette Telkit. Mindenki számára ez egy nagy megtiszteltetés. Talán egy picit a labdarúgás egészének is, tehát a labdarúgó család kapta ezt a kitüntetést, ami külön öröm számomra.
A magyar jégkorong sportban végzett tevékenysége elismeréséül Studnicki Ferenc is a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak Keresztjének polgári tagozata kitüntetést vehette át.
Természetesen megyünk tovább az úton, és én azt hiszem, hogy azokat a sikereket, amit elértünk, azt még lehet fokozni, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok örömet fogunk még okozni a minket szerető közönségnek.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó reggelt kívánok! A Kárpát-medencében ma napsütéses reggelre ébredhettünk már, és ez jellemzi majd a délelőtti órákat, tehát szikrázó napsütés. Olyan meleg itt nálunk nem lesz, mint például Nyugat-Európában, Franciaországban, ahol szokatlanul nagy a hőség ezekben a napokban. Itt a Kárpát-medencében ma mérsékelten meleg lesz, de aztán az előttünk álló két napban már gyakorlatilag kánikulai meleg várható, főleg pénteken. A délelőtti órákban tehát arra számíthatunk, hogy továbbra is nagyon-nagyon sok lesz a napsütés, még gyorsan emelkedik a hőmérséklet a délutáni órákra, általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd, a szél is mérséklődik, délután is sok lesz a napsütés, csak néhol zavarhatják meg gumoly felhők ezt a napsütés, de csapadékra már egyáltalán nem kell számítanunk ma délután, úgyhogy nagyon kellemes kiránduló időnk lesz. Aztán a folytatásban holnap-holnap után már inkább strandidőről beszélhetünk. És akkor tehát nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ahogy említettem, csütörtökön és pénteken jelentős változás nem várható. Pénteken gyakorlatilag már a Kárpát-medence egész területén hőség lesz, nagyon sok lesz a napsütés mindkét nap, és kevés lesz a felhő az égen. Aztán szombaton egy hideg front hatására északnyugat felől sokfelé megnövekszik a felhőzet, eleredhet az eső, kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a délkeleti területeken, illetve Erdély nagy részén még aznap is általában általában 30 fok körül lesz a maximum, és nagyon sok lesz a napsütés, úgyhogy kettősség jellemzi majd akkor a Kárpát-medence időjárását. A frontérzékenyeknek ma gyenge meleg fronti hatással, és annak minden kellemetlen mellékhatásával kell megküzdeniük. Kedves nézőink, én nagyon-nagyon kellemes délelőttet és délutánt kívánok. Köszönöm figyelmüket, most pedig nézzünk szét egy kicsit Európában.
Világtörténelmi esemény, amelyről a Duna Televízió élőben tudósítja a világot és a nagy nemzetközi hírtelevíziókat. Sopron puszta, 1989. augusztus 19-e. A vasfüggöny leomlott. A 20 éves évfordulón Angela Merkel német kancellár és Sólyom László államfő ünnepi beszéde élőben, kizárólag a Duna Televízióban. Európa koncert a Fertőrákosi Barlangszínházból. A világ minket néz. Páneurópai piknik. Ma a Duna Televízióban.
A világon minden előítélet. Csak a szerelem nem.
Akit elragad a történelem vihara, nem lesz többé az, aki volt. Sodró történet szerelemről, szenvedélyről és az oroszországi forradalomról.
Lőj le!
Eljátszottad. Pénzre van szükségem.
A főszerepben Oleg Menysikov. Dr. Zsivágó. Orosz tévéfilmsorozat Boris Pasternak Nobel-díjas regényéből a Duna Televízióban.
Ezer éves a pécsi egyházmegye. A Duna Televízió élőadásban közvetíti az ünnep legfontosabb pillanatait. Augusztus 22-én szombat este 9 órától egyházi engedéllyel különleges színházi előadást közvetítünk élőben a pécsi bazilikából. T.S. Eliot Gyilkosság a Székesegyházban című darabját láthatják nézőink. Ünnepi Szent Mise augusztus 23-án 11 órakor élőben a pécsi Szent István térről. Este 7:30-kor Mahler Ezrek szimfóniája. Sólyom László köztársasági elnök köszönti az ezer éves egyházmegyét. Háromnapos élő műsor folyamunkban ízelítőt adunk a város pezsgő, sokszínű szellemi és művészeti életéből. Az ezer éves egyházmegye. Pénteken, szombaton és vasárnap a Duna Televízióban.